prémium kategória. A megfontolt befektetőknek részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Emőt Pál. Műsorunk első részében Kalapos Csabával, az SPB Private Banking igazgatójával a magyar befektetési lehetőségeket elemezzük. A csökkenő inflációs környezetben az állampapírpiaci, illetve kötvénypiaci szegmensre fókuszálva. A második részben a lassan kifutó harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon eredményeiről, illetve a feltámadó amerikai tőzsdéről kérdezem majd Jónap Richárdot, a Concord portfólió menedzserét. Kezdjük akkor a magyar befektetési lehetőségekkel. Köszöntöm a telefonvonalban Kalapos Csabát. Szerbusz Csaba!
Szervusz Pali, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Vajon a csökkenős infláció mellett milyen állampapírokat, illetve kötvényeket érdemes a portfólióban tartani? Sokan úgy gondolják, hogy a prémium magyar állampapír, azaz az PMAP a jó döntés, hiszen a jelenleg elérhető sorozat még 14,75%-os kamatot ad, ami jövőre, ha bejön az MNB inflációs várakozása, már 18% felett is hozhat. Te hogy gondolod?
Igen, tehát alapvetően én is azt gondolom, hogy forint denomináció vonatkozásában a magyar állampapíroknál egyértelműen a jelenlegi legmagasabb hozamú megoldás az a jelenlegi 2033 per I sorozatú prémium magyar állampapír, ahogy te is említetted az idejében, ugye kicsivel 15% alatti, hogy a következő évben pedig azért a 20%-hoz közelítő kamatfizetése lehet ennek a kötvénynek. Ugyanakkor hosszabb távon megnézünk, hogy ez egy 2033-as lejáratú papír, tehát közel 10 év van még hátra a lejáratáig, már korán sem ennyire egyértelmű a választás, és bejöhetnek egyéb más állampapír sorozatok. Ahogy te is említetted, amennyiben egy csökkenő, hosszú távon visszaeső inflációra számítunk, úgy abban az esetben a változó kamatozású állampapírok mellett érdemes lehet foglalkozni a fix kamatozású forintos állampapírokkal, amelyeknek ugye a jelenlegi magas hozamkörnyezet miatt, illetve a jegybank kamatemeléseinek köszönhetően jelentősen beesett az árfolyama. Igaz, azóta már jegybanki kamatcsökkentések is voltak, tehát volt némi árfolyam emelkedés, hozamcsökkenés ezekben, de hogyha egy példát mondhatnék, akkor a 2051 per G sorozatú, a jelenlegi, jól emlékszem, leghosszabb hátralévő futamidejű magyar állampapír sorozat, amely nagyjából egy 6% körüli kamatfizetést tud a jelenlegi árfolyama mellett biztosítani a befektetők számára, és a névérték 60-61 néhány százaléka környékén elérhető, mindig egy nagyon-nagyon jó megoldás. Amellett egyébként, hogy ez egy zöld állampapír sorozat, tehát ESG szempontok szerint bocsájtotta ki a magyar állam. Egy ideig egyébként ezt birtokolta a világon a leghosszabb futamidejű ESG minősítésű állampapírnak a címét, de ez még mindig egy nagyon jó lehetőség. Egyébként ez tavaly novemberben a névérték 45%-án is forgott, tehát ha valaki ott sikerült, valakinek, hogy sikerült azt a kötvényt megvásárolni, akkor az addig kapott kamatok mellett bőven 20% fölötti árfolyam nyereséget is tudott már realizálni ezáltal. Ez pedig azért azt gondolom, hogy árnyalja egy kicsit a képet, hogy csak is kizárólag a prémium magyar állampapírban érdemes lehet gondolkodni.
Ha már említetted, ugye, hogy 45 vagy 60%-on is meg lehet venni állampapírokat, ugye ez azt jelenti, hogy egy papírnál nem csak a kamatozása fontos, hanem az árfolyam is fontos. És ugye lehet, hogy vannak befektetők, akik nincsenek tökéletesen tisztában ezzel, úgyhogy próbáljuk meg megvilágítani a kamat és az árfolyam összefüggését, illetve az árfolyam és a lejárat összefüggését. Szóval nem biztos, hogy egy állampapír, amit az ember megvesz, és rá van írva, hogy mondjuk fix kamatozású, akkor az pont annyit fog hozni a következő, mit tudom én, 5-6-7-8 évben, hiszen közben van egy árfolyam hatás is.
Így van. Hát a kötvényeknél nagyon-nagyon fontos egyébként a mögöttes árfolyama, illetve abban az esetben, hogyha nem gondolkozunk lejártékoló tartásban, marad lennél az 51-es lejáratú 51 per G sorozatnál. Ennek van egy a névértékre vetítve, a 100%-os kibocsátáskori árfolyamra vetítve, vagy a 2021 decemberében ezt a piacra dobták, akkor 100%-os árfolyam került a piacra, 4%-os fix kamatozás mellett. Időközben ugye a Magyarország, tehát a Magyar Nemzeti Bank, a jegybank jelentősen megemelte a kamatszintet, az állampapíroknak a hozamszintje ennek köszönhetően jelentősen emelkedett, emiatt ennek a kötvénynek az árfolyama ezzel inverz módon reagált, beesett, ahogy említettük is korábban, 50% alatt is kereskedtek vele. Tehát ha valaki megvette 50%-os árfolyam mellett ezt a kötvényt, akkor neki a 4%-os kamatfizetés valójában egy 8%-os kamatot jelentett. Mind a mellett egyébként, hogyha ennek a kötvénynek az árfolyama a vásárláskori árfolyamhoz képest emelkedni tudott, akkor pedig ugyanúgy az árfolyamán is lehet egy számottevő jelentős, akár két számjegyű árfolyamnyereséget is realizálni a befektetőknek, ami annak köszönhetően, hogy ez egy forintos állampapírsorozat, 2019. július 1 utáni kibocsátás, mind a kamat fizetése, mind pedig a realizálható árfolyam eredménye is kamatadómentes, illetve szociómentes továbbra is.
Egyébként a következő két évben, hát ezért most már 24-25-re tekintsünk előre. Mi az, amit leginkább ajánlani lehet a meglévő állampapírokból? Ugye te most már 2051-esről is beszéltél, de ha jól láttam, ugye a 2033 L-es állampapírról beszéltél, ugye ezt ha jól tudom, 2023 augusztusában bocsájtották ki. Ugye ez az a bizonyos, ami 14,75%-os aktuális kamattal van, de jövőre már 18%-ot kamatozik, miközben hát valószínűleg a jövő évi átlagos infláció azért hát nem csak egy számjegyű lesz, hanem a prognózisok szerint akár 6-7%-os inflációval kell számolni. Ugye ez világos, de ha valaki most akar venni állampapírt, most jut hozzá pár millióhoz, akkor mi a jó stratégia?
Félrejétes nelség, én nem mondom azt, hogy egy ilyen prémium állampapír, ez a 2033-as lejárat, 2033 i sorozatú, ezt nem érdemes venni, nagyon is érdemes a portfóliónak, az állampapír portfóliónak egy részéből. Ez is egy elem kell, hogy legyen a sok közül, amiben érdemes gondolkodni a magyar állampapírok kategóriáján belül. De én azért azt gondolom, hogy ha valaki egy picit mer a forintos denominációhoz képest magasabb kockázat is választani, akkor érdemes lehet akár euróban vagy dollárban is megnézni a magyar állampapíroknak a piacát, mert igenis vannak szép számmal egyébként elérhető és a lakossági befektetők számára, és nem csak 100-200 ezer eurótól vagy dollártól elérhető magyar állampapír sorozatok, az úgynevezett REPHUN euróban vagy dollárban kibocsájtott kötvények. A magyar állam nem régen jött ki egyébként egy 2033-as lejáratú, tehát szintén 10 éves futamidejű eurós állampapírral 5,375%-os névleges kamatozással, tehát a névértéken került ez a kötvény kibocsátásra, és most egy picivel a névérték alatt 96-97% körüli árfolyam mellett ezt a kötvényt meg lehet vásárolni, tehát tud egy 5,5% körüli hozamot a befektetőknek euró alapon, ugyanúgy a prémium magyar állampapírral megegyező kibocsátással, illetve hitelminősítéssel ellátva.
Ennek is van egyébként árfolyam kockázata, mozoghat ennél a papírnál is az árfolyam?
Tekintettel arra, hogy fix kamatozású a papír, itt is van egy mögöttes árfolyam mozgása a kötvénynek. A hozamok emelkedése kedvezőtlen irányba hathat a kötvénye másodpiaci árfolyamára, a hozamoknak a jövőbeni esetleges csökkenése pedig ezzel fordított hatású, tehát pozitív hatással van, lehet a kötvény árfolyamára, mi inkább közép-hosszú távon ennek a bekövetkezésére látunk nagyobb esélyt, tehát mi arra számítunk, hogy a jelenlegi árfolyamokhoz képest ez a kötvény emelkedni fog, és akár névérték fölötti árfolyam szintet is el fog tudni érni.
Az SPB kínálatában azt hiszem, hogy sok vállalati kötvény is van. Vajon a vállalati kötvények, akár forintban, de inkább devizában versenyezhetnek az állampapírokkal, vagy a vállalati kötvényeknél azért óvatosságra inted a befektetőket?
Forint alapon azt a tendenciát látjuk, hogy bármennyire is a Magyar Nemzeti Banknak is voltak nagyon jó kezdeményezései a magyar forintos vállalati kötvénypiac felélénkítésére. Sajnos az elmúlt évtizedekben a magyar vállalatok a forrásszerzésnek nem igazán választották azon formáját, hogy ők vállalati kötvényt bocsássanak ki, leginkább a bankhiteleken keresztül próbáltak forráshoz jutni. A külföldi vállalatok esetében azért ehhez képest egy eltérő struktúráról beszélhetünk, tehát a hazai vállalatik is, hogyha bocsájtottak ki vállalati kötvényt, az jellemzően euró vagy dollár alapon tették, gondoljunk csak itt az OTP-nek az eurós és dolláros kötvény sorozataira. Én azt gondolom, hogy ez a magas hozamkörnyezet, ami mind dollárban, mind euróban, ugye jelen pillanatban a központi bankok kamat emeléseinek köszönhetően, amit látunk, ezek a vállalati kötvények esetében is nagyon-nagyon jó hozamokat lehet látni. Tehát az, ugye 2007-2008 óta nem láttunk ilyen magas hozamokat euró vagy dollár denomináció esetében. Itt gyakorlatilag nem is kell nagyon-nagyon messzire menni a régiós vállalati kötvénypiacon, energetikai vagy bankszektor vonatkozásában is látunk 6-7%-os hozammal forgó, jó minősítésű vállalati kötvényeket, akiknek olyan kibocsájtók dobták a piacra, akik a magyar államéval megegyező vagy akár jobb hitelminősítéssel rendelkeznek.
Hát egyébként tényleg nem kell messzire menni, mert az OTP-nek azt hiszem vannak dollárkötvényei. Én itt most kettőt láttam. Idén februárban ugye volt az OTP-nek egy nagyobb kötvény kibocsátása. A 650 millió dollárért egy 10 évnél egy kicsit hosszabb futamidejű kötvényt bocsájtott ki, ennek a kupona 8,75% volt, és van ugye egy 500 millió dolláros kibocsátású kötvénye, azt hiszem, hogy ez egy 4 éves futamidejű kötvény. Na most ezekhez gyakorlatban is hozzá lehet jutni mondjuk az SPB-nél, illetve magyar befektetési szolgáltatóknál, vagy pedig ez nem lehetséges?
A kötvényeknek van, az általad is említett OTP-s kötvényeknek van likvid másodpillanata, tehát kereskednek vele. A mi ügyfeleink is, privátbanki ügyfelek is hozzáférhetnek ezekhez a kötvényekhez. Ugyanakkor a dolláros kötvénysorozat esetében, ami ugye a nagyon szép bonzó 8% fölötti kamatfizetéssel rendelkezik, azért hozzá kell, hogy tegyem, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor minimum 200.000 dolláros kereskedési mennyiségekben elérhető. Tehát itt azért egy nagyobb privátbanki portfólióról kell beszéljünk, hogy annak egy részeként diversifikált portfólióba egy elemként egy ilyen nagyon magas mennyiségben elérhető kötvénybe tudjunk illeszteni. Hál' Istennek egyre inkább azért egyre nagyobb számmal vannak ilyen ügyfelek, akiknek a portfóliójában elfér egy ilyen jó minősítésű magas.
Igen, és ez bocsánat, hogy közbevágok, ezeket nem lehet valahogy darabolni, mert korábban volt olyan az Opus kötvényeknél is, ugye ugyancsak OTP kibocsátás, hogy darabolták, tehát nem kellett 100.000 dollár, elég volt ennél jóval kevesebb is, hogy valaki hozzá jusson ilyenhez.
Elméletileg van rá lehetőség, én az Opusnál, amit már ugye visszahívtak névértéken kamatokkal együtt, ott a minimum 125.000 eurós kereskedési mennyiségekkel forgott az a kötvény, 1000 eurónként akár lehetett ezt darabolni, de azért ezzel a likviditása sérült a befektetőknek, tehát ott akkor azért, hogyha az ügyfél szerette volna az aktuális piaci árfolyam mellett azt az adott kötvényt értékesíteni, és nem volt meg ez a 125.000 eurós rendelkezésre álló névérték mennyisége, akkor azt önmagában ő nem volt képes értékesíteni. Tehát a likviditás az ilyenkor minden esetben egy picit sérül az ilyen darabolt
kötvényeknek. Mi a helyzet az MBH banknak a elmúlt hetekben kibocsájtott 350 millió eurós vállalati kötvényénél? Én ezt 4 éves futamidejűnek nézem, vagy látom, és 3 év után visszahívható, és a kamatozása ugye euróban van, és több mint 8%, 8,3 vagy 4, nem tudom milyen kamatozású. Itt mi a helyzet?
Ha jól emlékszem, akkor 8,375%-os kamatozású kötvényről beszélhetünk, és valóban egyébként egy viszonylag rövidebb, hátralévő futamidejű papírról beszélünk, egy közepes futamidővel rendelkező vállalati kötvényről. A kamatfizetése és a futamideje alapján, illetve a kibocsájtó alapján azt mondanám egyébként, ez egy teljesen jó megoldás lehet a vállalati kötvényekben gondolkodó ügyfelek számára.
Itt vannak limitek, van itt minimális jegyzés, vagy minimális összeg, amivel...
Ez is egy magasabb kereskedési mennyiségben elérhető kötvény. Itt pontosan nem emlékszem, hogy ez 100 vagy 200 dollártól elérhető, de összességében egy magasabb kereskedési mennyiséggel, illetve azért a friss kibocsátásoknál sokszor előfordul az, hogy még nem látjuk a likvid másodpiacát. Ami azt jelenti, hogy a futamidő alatt egyelőre nem látszik az, hogy lesz-e elegendő likviditás arra, hogyha valamely befektető nem akarja lejáratig tartani a kötvényt, akkor lesz-e lehetőség ennek az eladására.
Végül hadd kérdezzelek arra, hogyha valaki most beesik ugye az SPB-be, és azt mondja, hogy szeretnék egy devizában denominált vállalati kötvényt venni, akkor nagyon széles kínálattal nézhet szembe, tehát vannak európai vagy nem európai vállalati kötvények, amelyek azonnal jegyezhetők, és mondjuk nem 100 000 dollárnál vagy 100 000 eurónál kezdődik a jegyzés?
2006 óta, amióta itt az SPB-nél privát banki befektetésekkel, azon belül is kötvénypiacokkal foglalkozom, én azt gondolom, hogy talán most van itt az az időszak, amikor a legszélesebb paletta áll rendelkezésre a befektetők számára, hogyha euróban vagy dollárban szeretnének állampapírokat vagy vállalati kötvényeket magas hozammal, de megbízható kibocsátók által a piacra dobott kötvényeket találni. Ez nyilván annak köszönhető, ahogy említettem is, 2007-2008 óta nem voltak ilyen magasan egyébként az európai vagy amerikai állampapírhozamok se, és ezt nyilván követték le a vállalati kötvényhozamok is. Amire mindenképpen felhívnám viszont a befektetők figyelmét, ugye a kettős adóztatási egyezménynek a felmondása az USA és Magyarország között, ami azért egy picit szűkíthet majd ezen a palettán.
Tehát inkább európai kötvényeket ajánl nyilván ezek szerint az SPB, mert hát ugye plusz teher lehet az amerikai
azért kötvény. Azért az a plusz 35%-os adóteher, ami az amerikai kötvények kamatfizetéséből 2021. január 1 után levonásra fog kerülni. Az
24, azért. Nem 21, 24.
Bocsánat, 24. január 1 után így van, elnézést, azt fogalmaztam.
Igen, tehát akkor európai vállalati kötvények, de európai vállalati kötvények is jegyezhetők, ha jól tudom, euróban és dollárban is.
Így van, tehát ez nem szűkíti le pusztán csak az euró denominációra, a befektetőknek a választási lehetőségeit szép számmal állnak rendelkezésre, mint dollárban kibocsátják.
Mondjál néhány példát, hogy milyen lehetőségek vannak.
Amit kifejezetten kedvelünk dollár állampapír piacnál és megfelelő likviditása van, az a román állampapír piac. Kifejezetten ez egyik kedvelt célpontunká vált a román állampapír piac, amely egy a magyaréval megegyező BBB BAA 2-3-as befektetés ajánlott minősítéssel rendelkező állampapír piac, megfelelő likviditása is van, és 2029-2033 közötti lejáratok esetében dollárban közel 7%-os lejárati évesített hozamokat lehet elérni, euróban is valahol egy ilyen 5,5-6% körüli évesített hozamot lehet egy eurós román állampapírral elérni a befektetők számára. És egyébként ezek 1000 per 1000 eurós mennyiségben elérhető kötvények, tehát itt nem kell 100 vagy 200 000 dollárokban, euróban gondolkodni a befektetőknek.
Hát köszönöm szépen, Csaba, lejárt az időnk. Kalapos Csabával, az SPB Private Banking igazgatójával beszélgettem. További kellemes napot kívánok!
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, további kellemes napot kívánok én is.
Ez még mindig a prémium kategória.
Köszöntöm ismét a hallgatókat. A mikrofonnál továbbra is Emőt Pál. A második részben a Fed eheti kamat döntéséről, a lassan kifutó harmadik negyedévi gyors jelentési szezon eredményeiről, illetve a feltámadó amerikai tőzsdéről kérdezem. Jó nap! Richardot, a Concord portfólió menedzserét. Szervusz, Ricsi!
Szervusz, Pali!
Arra készültem, hogy egy néhány nappal ezelőtti a Concord blogon megjelent cikke címével indítom ezt a beszélgetést, amely így hangzott: a szakadén szélén táncoló részvénypiac. Ehhez képest ma délelőtt új elemzésed jelent meg a portfólión, amelyben arról írsz, hogy akkor indul majd meg a tőzsderalli Amerikában, ha a Fed meglépi az első kamatcsökkentést, amelynek időpontja viszont még nem ismert. Mivel az elmúlt két napban is, számoljuk hozzá a mait is, már szépen emelkedtek az amerikai részvényindexek, lehet, hogy közel van ez a kamatcsökkentési dátum?
A kamatcsökkentési dátum szerintem nem feltétlenül van közel, de az a percepciója és az a hite a piacnak, hogy véget ér a kamatemelési ciklus, viszont nagyon is itt van. A szerda esti Powell sajtótájékoztatót egyértelműen egy zöldjelzésként érzékelte a piac. Vételi zöldjelzésként kezelik nagyon-nagyon sokan ezt. Ritkán láthatóan erős fordulat következett be az elmúlt 5 napban az amerikai tőzsdéken. 5. emelkedő nap van, ugye itt most a beszélgetésünk fél órával az amerikai tőzsdenyitás után zajlik, és gyakorlatilag, ahogy látom, ez a hét, ez egy szűk 6%-os S&P 500 plusz, és bő 6%-os Nasdaq 100 pluszt hozott ebben a pillanatban, amit megmondom őszintén, nagyon-nagyon vissza kellene menni az időbe, hogy ekkora emelkedést lássunk. Van ugye az S&P 100 index, a 100 nem a legnagyobb részvény, mert kicsit elavult azért az alsó 10-15 részvényel ez az index, tehát az S&P 100-ban mind a 100 index emelkedésnek néz ki ezen a héten, 14 részvény 10% fölötti pluszban van. Tehát egy ritka agresszív rally következett be, és ha a múlt heti címét kérdezed ugye a blogposztomnak, a szakadék szélén táncoló piac, erre azt tudnám mondani, hogy táncolt egyet a szakadék szélén a piac, de onnan főnix madárként elementáris erővel támad fel.
Ehhez hozzájárult egyébként az Apple csütörtök esti jelentése is, mert valahogy ott az első értékelések pozitívnak tűntek, aztán a zárás után azért egy mínusz 2-3%-os eredmény volt, illetve részvény árfolyam volt. Most, amikor néztem, a nyitáskor -1, -1, -1,5%, nem tudom, hogy ebbe a pillanatban hogy áll.
Pontosan ugyanígy, tehát ez a -1,5%.
Igen, de ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag hát azért nulla közeli. Miközben nem volt ez egy jó eredmény, ugye?
Nem volt egy jó jelentés, tehát az Apple-nek negyedik negyedéve csökken például az árbevétele, ami egészen hihetetlen a 2740 milliárd dolláros jelenlegi piaci kapitalizációhoz viszonyítva. Sokkal rosszabb volt, mint mondjuk egy Microsoft, és tök érdekes mellékhatás lehet, hogy nagyon közeledett a két cégnek a tőkepiaci kapitalizációja. Simán lehet, hogy már novemberben azt fogjuk látni, hogy nagyon hosszú idő után nem az Apple lesz a világ legértékesebb vállalata, hanem a Microsoft. Gyakorlatilag én azt tudom elmondani, hogy ami nagyon-nagyon éles változás volt a piacon, egészen múlt hét szerdáig elképesztő büntető üzemmódban volt a gyors jelentési szezon. Hosszú évek, talán 10 éve nem láttunk olyan negatív reakciókat a vártnál elmaradó jelentésekre, és olyan negatív reakciókat a vártnál jobbra jelentésekre sem. Tehát aki jót jelentett, az néhány óra alatt visszahullott nullába, nagyon gyakran, ilyen volt például pont a Microsoft is még a múlt héten, vagy a Meta Platforms, ami szuperszónikus jelentést hozott, és 8%-ot esett a jelentést megelőző napon, és a jelentést követő napon együtt. Tehát ilyen büntető üzemmód volt, és ez az Amazon jelentésével megfordult múlt héten csütörtökön a piac zárás után, és azóta tulajdonképpen ilyen széttépett gyors jelentési reakciókat látunk tömkelegével. Elképesztően pozitívan jött ki nagyon-nagyon sok részvény, főleg a kisebbek, ilyen Shopify-ok, de a tegnapi napról megemlíthetném mondjuk a Starbucksot egy 9% fölötti gyors jelentési reakcióval, vagy ha visszamegyünk a mesterséges intelligencia sztorira, akkor a kedd éjszaka jelentő AMD-nek a szerdai 9,7%-os pluszát, tehát egy óriási szentimentbeli fordulat állt be a piacon.
Nem azért volt, bocsánat, hogy közbevágok, mert alulértékeltek voltak ezek a részvények, és mindenki úgy gondolta, hogy hát most már nem kötvénybe érdemes befektetni, hanem alulértékelt részvényekbe?
Tulajdonképpen a részvénypiacon a nyomás nem magától a részvényektől jött, hanem az emelkedő 10 éves hozam volt az a trigger, amit ugye a tavalyi 4,25%-os hozam csúcs fölé kihúztak idén augusztus végén, szeptember elején, és ez egészen 5%-ig elment ez a 10 éves hozam szint. Jelen pillanatban, a beszélgetésünk pillanatában ez 4,51%, 33 bázispontos csökkenésben van ezen a héten, tehát gyakorlatilag a kötvény piaci oldalról egy óriási enyhülés következett be, amit reagál le masszívan a részvénypiac is. És gyakorlatilag viszont a nagyon gyors és főnix madárszerű emelkedésnek az az oka, hogy több paraméterét tekintve túladottá, de tudok olyan indikátort mondani, ami alapján extrém túladottá, mint a Covid mélyponton olyan túladottá vált az amerikai részvénypiac, és ebből a túladottságból jött ez a fajta enyhülés. Tehát tulajdonképpen nem maradt eladó a piacon.
Egyébként közrejátszott ehhez a rallihoz az is, hogy a gyors jelentések jobban alakultak, mint ahogy a szezon kezdetekor, a gyors jelentési szezon kezdetekor a piac várta, mert ott a valami 0,3%-os eredményről beszéltek, tehát gyakorlatilag nulláról. Tehát az volt a hiedelem, vagy a prognózis, hogy nem változik a korábbi az egy évvel ezelőttihez képest. Ehhez képest jobbak lettek a profit számok?
Most megmondom őszintén, az elmúlt néhány napban nem figyeltem, hogy éppen hogy áll ez. Jobbak lettek egy kicsivel mindenképpen.
De nem ez volt ezek szerint nem, akkor a rallinak a háttere.
Nagyon rossz lett a szentiment, tehát túlzottan pessimistává vált mindenki. Van például az American Association of Individual Investors-nek egy heti felmérése. Kilátja pozitívan a következő 6 hónapot, kilátja negatívan. Például a múlt héten már a medvék aránya az 5 hónapos csúcson volt, ez tovább emelkedett ezen a héten, most már a bikák aránya is nagyon-nagyon hosszú időnek a mélypontjára csökkent, tehát rengeteg lett a pessimista befektető, nagyon kevés maradt az optimista befektető, és ez azt jelenti, itt most ez egy technikai pozicionáltságbeli kérdés, hogy egészen egyszerűen a legrosszabb hírekre sem maradt már eladó a részvénypiacon. Jó hírekre hirtelen pozitívan kezdtek az elmúlt 5 és fél napban reagálni a befektetők, a rossz híreket pedig ignorálják. Mondok is egy olyan rossz hírt, ami tök érdekes volt, hogy beleadnának egy rossz szentimentű héten, de ezen a héten vételeket generált. Ez az Nvidia, az egész 2023-as évnek a vezető papírja a mesterséges intelligencia sztori kapcsán. Kedden piacnyitás előtt kijött egy olyan hír, hogy az Nvidia-nak jövőre 5 milliárd dollárral csökkenni fog az árbevétele, a kínai, hát tulajdonképpen nevezzük így embargó miatt, tehát hogy bizonyos mesterséges intelligencia csippeket nem szállíthat és nem gyártathat le speciális brandinggel Kínában. Erre beesett a részvényárfolyam 400 dollár alá, ami egy sok hónapos mélypont lett, és onnan már aznap föltámadt 467 dollárig, jelen pillanatban 440 dollár az árfolyam, tehát néhány óra alatt teljesen lerázta ezt a rossz hírt magáról a piacnak az első számú vezető papírja. És ugyanígy az Apple is lerázásban van ezzel a rossz hírrel, tehát az a 1,5% esés erre az eredményre, úgy, hogy az előző néhány napban az Apple is emelkedett 6%-ot, az tulajdonképpen egy nem reakciónak tekinthető.
Azt hiszem a Tesla is így volt, amikor 200 dollár alá bement az árfolyam, az annak a következménye volt, ugye, hogy a jelentése az nem volt valami jó, azt hiszem a prognózisok se voltak jók, hiszen van az árháború.
És az árháború lerontotta a marginokat.
Így van,
igen.
És te ottan, ha jól emlékszem, az egyik elemzésedben azt mondtad, hogy ez az árháború emlékeztet a
2001-es
így van, csipárháborúra, és aztán hirtelen 200 dollárról hirtelen ez is elkezdett emelkedni. Ugye,
nagyon köszönöm, és nagyon jó, hogy említetted ezt a Teslát, tehát az is egy tipikusan ilyen dolog volt. A BYD kínai versenytárs jó eredményére kapott egy 5%-os, sőt napon belül 5% feletti esést a Tesla, szintén ezen a héten teljesen szembe a piaccal osztották le a részvényeket, és onnan is jött a Phoenix madárszerű feltámadás. Tehát itt is csak inkább beleadás volt. Kicsit olyan sok esetben ez a piac a 400 alatti Nvidia-val, a 200 alatti Tesla-val, még régen egyik kollégám szerette ezt emlegetni, hogy a gyalogság előre ment, és a nehéz tüzérség nem jött mögöttük. Tehát valószínűleg spekulatív beleadások tolták le az árfolyamokat, és amikor nem jött folytató intézményi eladás folytatólagosan, akkor gyakorlatilag hirtelen visszatépés következett be az árfolyamba. Ez volt a tegnapi nap a Teslának a 6% fölötti emelkedésével.
Ezek után adódik a kérdés, hogy pont a mai cikkedben feltett feltett történetre, ugye, hogy mikor fog a Fed először kamatot csökkenteni, ez vajon idén bekövetkezik-e, és erre talán némi támpontot adhat ugye a ma megjelent munkaerőpiaci adat, ami azt mutatja, hogy a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottak száma most már nagyon lassan emelkedik. Tehát a részvénypiac szempontjából ez egy kedvező adat, ugye?
Tulajdonképpen ez a november 3-ai munkaerőpiaci adat egy bikák számára tökéletesen kitenyésztett adat volt. Ugye itt egy nagyon szűk mezsgye az, ami szuper jó tud lenni a részvénypiaci emelkedéshez. Ez az kell, hogy a vártnál egy kicsit rosszabb adat legyen, azaz ne legyen inflációs nyomás, de ne lehessen recessziós veszélyként sem értékelni ezt az adatot vagy adatsort. És pontosan ilyen lett. Kicsivel kevesebb munkahely keletkezett, icipicit nőtt hó per hó alapon a munkabérek emelkedéséből származó nyomás, 0,1%-ponttal magasabb lett a munkanélküliség, tehát egy tökéletes adat jött erre, de véleményem szerint a Fed nem fog csökkenteni. Tehát a Fed a tavalyi Volcker-féle stratégia, amit ő folyamatosan hangsúlyozott, hogy felemelni a kamatokat, és utána hosszú időn át egy platón fönntartani a kamatszintet, ehhez el kell telnie gyakorlatilag 5-6 olyan fedülésnek, ugye évente 8 ilyen van, amikor fönntartják a kamatszintet ezen az 5-25-5,5% közötti platón. Na most ebből még csak 2 olyan fedülés láttunk, ahol szinten maradt a kamat.
Idén a kamat csökkentés nem valószínű.
Idén szerintem nagyon nem örülnének a bikák, ha kamat csökkentés lenne, mert akkor az azt jelenteni, hogy valamilyen eseményre adott válasz lenne a Fed részéről. Szerintem legkorábban a jövő évnek az első negyedév vége, második negyedév elején jöhet ilyen.
És közben az amerikai gazdaság viszont továbbra is viszonylag erős. Hát nem tudom a legújabb prognózisok, hogy alakulnak, de olyan 2,5-3%-os növekedés várható 2023-ban, ami összehasonlítva az európai, az EU-s növekedéssel, hát meglehetősen erőteljes.
Nagyon impresszívek az amerikai számok. Ugye korábban pontosan ez is okozta a gondot a Fednek a munkaerőpiac kapcsán. Mostanra viszont azért egyre több olyan dolgot látunk, ami nem is némi, hanem egy erősebb lassulást vetít elő az amerikaiaknak. Én pont ma olvastam egy olyan írást, hogy miért lehet gond az Apple a teljes kiskereskedelmi szektornak például a karácsonyi szezonra vonatkozóan. Tehát egy dolog látszik, például a luxusban, és az Apple-t is soroljuk ide a Louis Vuitton meg az Hermès társaságába, gyakorlatilag a luxusban látszik az, hogy már nagyon-nagyon nehéz a 2022-es és 2023 első negyedéves értékesítési szinteket fenntartani, tehát mindenképpen jönni fog szerintem valamiféle lassulás. Az én világképem az ilyen nagyon-nagyon ellentmondásos, mert rövid távon azt látom, és ezt láttam egy-két hete is, hogy a túladottságból bármikor jöhet egy felpattanás, olyan léptékűre, ami ezen a héten bekövetkezett, nem számítottam. De ez már megjött, tehát ez itt van ez a felpattanás, és ennek még valószínűleg lesz és kell lennie lábának fölfelé, viszont szerintem a 2024-es évben nagyon sokféle, és ez főleg geopolitikai, amerikai választásokkal kapcsolatos, tehát ilyen politikai eseményekkel kapcsolatos kockázattal kell szembenéznie az Egyesült Államoknak, ami viszont így egy érdekes évet vetít előre.
Jó, de menjünk még ennyire előre. Azért megkérdezem tőled, mint ahogy mindig meg szoktam kérdezni, hogy az S&P 500 évvégi száma az index év végén hogy alakulhat? 4000, ez a mostani 4300-4400 között vagy akár elérheti az idei csúcsot, ami azért 4500 fölött is volt?
Ugye 4607 pont volt az idei csúcsa, 4819 pont volt a 22 elejé csúcsa. Őszinte leszek, halvány lila gőzöm sincsen a jelenlegi pillanatban erről. Az optimista szenáriók szerint, tehát ez azért nagyon-nagyon agresszív és erős pattanás, ami idén, ami ezen a héten bekövetkezett. Tehát csak ezen a héten láttunk 240 pontnyi emelkedést. Ha még egyszer emelkedik ennyit a következő, akár egy hónapban, akkor már megvan a 2023-as csúcs. Egyetlen egy olyan dolog van, amit viszont nem látok a piacon, és ez hiányzik nekem még, az pedig a vezető réteg. Eddig mindig volt vezető, mindig megvoltak a vezető papírok fölfelé. Most, mintha azok a technológiai cégek, ha egy kicsit nagyobb képet nézünk, és megnézzük a 2023-as csártokat, néhány kivételtől eltekintve nem tudnak annyira erősek lenni, hogy mégis adjak azért egy exakt választ erre a kérdésre. Én azt gondolom, hogy olyan heteket láthatunk, ahol a lemaradó papírokban, a besortolt papírokban vevők jöhetnek, és érkezhet némi további emelkedés, tehát én nem lennék meglepve 4500-600 pontos S&P 500-as évvégi zárástól sem, de a dolog másik oldalán pontosan ezekkel a politikai meg geopolitikai kockázatokkal nézve akkor sem lennék meglepve, hogyha meg is érinteni a piac mondjuk november végén a 4600 pontot, vagy a fölötti szintre menne, azaz 2023-as csúcsra, de hogyha onnan újra lefelé fordulna nálam, az is benne van. Igen,
csak azért az előbb említettél egy bűvös szót, ugye nagyon sok részvénybe van sortolva, hogy te fogalmaztál. Na most a sortosok, hogyha bajba kerülnek, kénytelen lesznek ugye vásárolni részvényeket, ami megint csak ugye a részvények emelkedéséhez járul hozzá. Ennek ugye klasszikus példája több évvel ezelőtt a Porsche-nél tapasztaltuk, amikor pikpak ugye a világ legértékesebb részvényévé vált. Tehát, hogyha valakinek egy komoly short állománya van bizonyos részvényben, és látja, hogy baj van, és megy fölfelé a részvény, akkor kénytelen valamilyen módon megszabadulni ebből az állományból, mert különben még többet veszi. Tehát ez benne van a pakliba, hogy a shortosok kezdenek el vásárolni.
És ugye a shortosok mellé meg kell említeni a technikai shortokat is, ugye az alulsúlyozott intézményeket, a lemaradókat. Igen. Tehát ez simán benne van még a pakliban, de nekem most tényleg egy olyan hangulatom van itt ezen a november elejé pénteken, hogy komolyan, tehát ha magamat úgy megkérdezem, akkor egy 1998-ban kapott tanács jut az eszembe, amit az egyik kollégám kapott valahol Londonban egy kereskedési vezetőtől. Ez következőképpen hangzott, hogy egy trader három dolgot csinálhat, vehet, eladhat, vagy ez a do nothing, hogy nem csinál semmit. Tehát, hogyha megkérdeznél, akkor tulajdonképpen az őszinte válaszom ez a do nothing lenne jelen pillanatban a teljes piaci szintre vonatkozóan. Kivárom a következő egy-két hónapot, és szerintem utána érni fog annyi impulzus, hogy a jövő év elején én már merni fogok valamilyen előrejelzést.
Jó, akkor még egy gyors egymondatos választ. Lehet azért Mikulás ralliról? Elképzelhető, hogy lesz Mikulás ralli?
Nagyon simán hálaadási ralli, Mikulás ralli, ezek nagyon-nagyon simán elképzelhetőek. Igen.
Köszönöm a beszélgetést jó nap Richardnak, a Concord Portfolio Managerének, további kellemes napot kívánok. A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy az elhangzottak nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Pap Egon működött közre, búcsúzik a műsorvezető, szerkesztő Emőt Pál. Kellemes hétvégét kívánok minden hallgatóknak, és jó nap Richardnak is. Viszont hallásra.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.